A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen.
Isten igéjét a tesszalonikai gyülekethez írott első levél 3. fejezetéből, a 9-től 13. terjedő verseiből olvasom. Hálládás az örömért, könyörgés további áldásért. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek, értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket, ami Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgón, könyörgünk azért, hogy láthassuk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. De maga, ami Istenünk és Atyánk, és ami Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok. Titeket pedig az Úr gyarapítson, és gazdagítson a szeretetben, egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen.
Az a szentige, kedves testvéreim, amelynek alapján ma a Szentlélek segítségével előtetek szólni kívánok, megírva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 12. fejezetében, a 6-tól a 8-ig terjedő versekben eképpen. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Eszerint szolgálunk is. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Amen. Kedves testvérek! Úgy gondolom, mindenkinek szüksége van buzdításra. Abban nagyon jók vagyunk, hogy másokra rázúdítsuk a hibáikat, és megmondjuk nekik, hogy kéne javítani a dolgaikon. Viszont abban, hogy valaminek a folytatására ösztönözzük őket, az már kicsit kevésbé megy jól. Amikor nehéz időszakunk van, elég hamar elkezdünk a feladáson gondolkodni. Arra nem is gondolva, hogy Istennek talán épp az a szándéka velünk, hogy ott legyünk és ösztönözzünk másokat. Pál esetében valami ilyesmi volt a helyzet. Isten azért helyezte őt oda, ahol volt, és azért kellett keresztül mennie azon, amin keresztül ment, mert a tesszalonikaiaknak aztán pontosan őrá és az ő buzdítására volt szükségük. Azzal kezdi a fejezetet, amiből a konfirmandusok is felolvastak, hogy és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Ha figyelmesen olvassuk ezt a fejezetet, sok minden kiderül belőle. Érződik Pál hangján, hogy már betelt a pohár. A saját ereje és a józan paraszti esze azt mondatja vele, hogy most fel kell adni. Ezt is teszi látszólag, csak egy kicsit okosabban annál, mintha egyszerűen lemondana a tesszalonikaiakról. Belátja, hogy meg kell állni, de ahogy kiszáll a történetből, az is láthatóvá válik számára, amit addig a részeseként nem láthatott, és tisztább fejjel tud gondolkodni. Megkeresi azt az embert és azt a feladatot, ami, illetve aki, a legalkalmasabb a helyzethez. Alapvetően arról szól ez a fejezet, hogy buzdítja a gyülekezetet a kitartásra. De itt az elején az is kiderül, hogy Timóteust se csak úgy odadobta nekik, hanem alapos átgondolás volt mögötte. Nem akarok nagyon előre szaladni, de a küldetés sikerrel jár, és Timóteus jó hírekkel tér vissza. De maradjunk még Pálnál. Hogy csinálta, hogy még egy ilyen kétségbeesett állapotban is tudott hatékonyan cselekedni? Hogy tudnánk mi is olyan bátorító, másokat megerősítő, buzdító emberek lenni, mint Pál? Ki ne szeretne ilyen lenni? A buzdíts úgy, mint Pál tanfolyamunk első állomása, hogy aggódnunk kell. De nem magunkért, meg a helyzetért, meg azért, hogy ebből mekkora katasztrófa sülhet ki, hanem aggódni azokért, akiket buzdítani szeretnénk. Pált nyugtalanította a helyzetük, a rájuk váró kísértések. Tisztában volt vele, hogy mi vár rájuk, és hogy nem magától értetődő, hogy jól veszik majd az akadályokat, tehát aggódott. A gyülekezet jövőjében ő maga is érintett volt, mert fontosak voltak számára. Szinte már belecsavarodott, hogy nem lehet ott velük, hogy lássa, hogy növekednek. De ez nem elég. Itt még nem lehet megállni. És zárójelben megjegyzem, hogy Pál vezetésében az az igazán lenyűgöző, hogy tudja, mikor kell cselekednie, és mikor kell türelmesen várnia. Ebben az esetben nem elégedett meg az irántuk való aggodalommal, hanem cselekedett is. Ez lesz a bátorító képzés második állomása. Jó kiindulás, hogy aggódunk a másikért, de az aggodalmunkat valamilyen akciónak kell követnie. Pálnak be kellett látnia, hogy ő most nem mehet. Ezért, ahelyett, hogy egy helyben maradna, elküldi Timóteust. Aggódni nem nehéz másokért, sokkal nagyobb a kihívás, hogy a számtalan akadályt átlátva és legyőzve tegyünk is valamit. És örülök, hogy úgy folytatódik a történet, hogy jó hírek érkeznek vissza, mert a másik szenárió az túl hétköznapi lenne. Képzeljük el csak, hogy valamiért nagyon aggódunk, és kiderül, hogy minden rendben van. Mit teszünk ilyenkor? Örülünk és megyünk a dolgunkra. De ha olyan motivátorok akarunk lenni, mint Pál, akkor a következő lépés, hogy visszajelzést adunk. Fura felismerés volt számomra, mikor ezt végig gondoltam, hogy mennyivel könnyebb valami negatívat, kritikát mondani az embernek, mint megmondani, hogy szép munka, fiam. Sokkal könnyebb felsorolni egy hibalistát, viszont ha valaki jó munkát végez, akkor megyünk a dolgunkra, ahogy a mondás mondja, mint aki jól végezte dolgát. Pedig ez a fajta dicséret nem a hízelgésről szól. Pár részéről szinte már tényszerű közlés. A gyülekezet oldaláról pedig a dicséret akkora löketet ad, mint amit a kritikával sose ért volna el. Egyszerűen csak szavakba önti az örömét, amit azt hiszem mi is szívesen fogadunk másoktól, és mások is tőlünk. Nem kell itt apostolok és legendás gyülekezetek szintjén gondolkodni, mert ez működik két egyszerű ember között is. És figyeljétek meg, testvérek, hogy Pál apostol a mai modern kócsokat meghazudtoló módon nem éri be még ennyivel sem. Kíváncsiságból megkérdeztem egy életviteli tanácsadót, aki vezető képzéssel foglalkozik, hogy mennyire állják meg a helyüket, amiket most felvázoltam. És bár ma már más szavakat használnak, különösen az egyházon kívül, de valahogy sikerült megegyeznünk, és azt mondta, hogy lényegében ez nem tér el a mai módszerektől. De ne feledkezzünk meg róla, hogy 2000 évvel ezelőtt járunk az időben, amikor még a feedback szót nem ismerték, ami ma olyan divatos, sőt, az angol nyelv sem nagyon létezett. Ettől függetlenül Pál már ekkor is tudta, hogy milyen fontos, mekkora ereje van a visszajelzésnek. De még mindig csak a harmadik állomásnál tartunk. Tehát az első volt a mások iránti aggodalom, hogy törődünk a másikkal, hogy foglalkoztat, hogy mi van vele. A második a tettek mezejére lépés. Tehát, hogy nem csak törődök vele, de teszek is érte valamit. A harmadik a visszajelzés fontossága. Jelzem is a másik felé, hogy ami történt, azáltal jó vagy rossz irányba haladt. Ez esetben fontos, hogy ne feledkezzünk meg a pozitív megerősítésről. És végül a negyedik állomás, hogy mi is olyan jó bátorítók legyünk, mint Pál, az az imádság. Az imádság, amivel Pál folytatja, részben a folytatása az előző háromnak, három állomásnak, részben pedig bezárja a kört, mert ez arról szól, hogy továbbra is fontos számomra, hogy mi van a másikkal. Tehát kicsit visszatérünk az elejére. De még nézzük meg, hogy miért imádkozott Pál, mert az is fontos. A leírtak alapján Pál számára három fontos része volt az imádságának. Az első, imádkozni a gyülekezet hitéért, hogy növekedjenek, hogy erősödjenek, mint amikor a keresztelő végén a kisgyermekért imádkozunk. Imádkozott azért, hogy a kapcsolatuk Krisztussal haladjon előre, hogy ne álljon egy helyben, ne érjen véget a kapcsolatuk azzal, hogy most ezt a konkrét nehézséget legyőzték. A második ima témája az, hogy ne csak magunkra tekintsenek, hanem a szeretetük mások iránt is növekedjen. Kicsit olyan, mintha továbbadná azt a bátorító lelkületet, mint amiről eddig beszéltem. Remélem érezhető testvérek, hogy Pál nagyobb távlatokban gondolkodik. Nem csak azért munkálkodik és imádkozik, hogy ez a gyülekezet ebből a problémából kilábaljon, hanem hogy miután sikerült, akkor ők maguk is folytassák azt a munkát, amit Pál elkezdett, és mások felé is hasonló módon szolgáljanak. Úgy lehet igazán hatékony az evangélium terjesztése, ha miután eljutott hozzánk, akkor nem tartjuk meg magunknak, hanem továbbadjuk. Mint egy láncreakció, ami egyre több helyen indít be valamit, míg végül mindenkihez eljut. Amikor mi magunk vagyunk nehéz helyzetben, akkor hajlamosak vagyunk csak magunkra figyelni, ami érthető is. Hiszen ha közvetlen veszélyben vagyunk, akkor biztos kudarchoz vezetne, ha nem figyelnénk eléggé magunkra. De amint rájövünk, hogy mi a menekülés útja, onnantól mi is tudunk segíteni másoknak. Úgy gondolom, ez egy fontos része Pál munkájának a megértésének. És végül a harmadik dolog, amiért Pál imádkozik, hogy szent életűek legyenek. Azért, hogy a továbbiakban is elkerüljék a csapdákat. Na most ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy aki szent életű, azt semmi sem érheti. Viszont azt igen, hogy aki szent életű, Krisztus követő, az az élet rengeteg buktatóját már csak azért is elkerüli, mert a közelébe sem megy. Ha tehát Pál példáját követve mi is szeretnénk másokat bátorítani, buzdítani, akkor ezeket kell tennünk. Felismerve a szeretetet, amit mi is kaptunk a Krisztustól, forduljunk szeretettel mások irányába. És ha már látjuk, hogy segítségre van szükségük, felismertük és foglalkoztat is bennünket, akkor ne féljünk lépni és tenni értük valamit. Ha ez megtörtént és változás áll be, sikerrel jár a küldetés, akkor ne tartsuk magunkban a dicséret szavát, mert az segíthet a másik növekedésében. És végül ne feledkezzünk meg az imádságról, hogy a továbbiakban is megmaradjanak Krisztusban. Azt hiszem, így lehetne röviden összefoglalni ezt a fejezetet. Magam is meglepődtem rajta, hogy készültem, hogy leírva ugyancsak néhány részlet van. Pál látszólag passzív. Mégis mennyi meggondoltság, átgondoltság és munka van mögötte, és ezek a tanácsok még ma is megállják a helyüket. Remélem és kívánom, hogy haza tudjatok ebből a lelkületből vinni legalább néhány részletet, és a saját életetekben is tudjátok hasznosítani akár a saját javatokra, akár azok javára, akik körülöttetek élnek. Amen.